Pálapostól mondja, ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül, az odafent valókra törekedjetek, ne a földiekre. Kegyelmékünk és békesség Isten a mi atyánktól, és az ő fiától, Úr Jézus Krisztustól. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén keressük így énekes könyvünkből a 264-es énekünket, 264-es dicséretünknek fennálló énekeljük a legelső versét. Így kezdődik a 264-es dicséretünk, áldozi lelkem a dicsőség erősségáját.
Létünknek és Isten tiszteletünknek további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok előttetek az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, szintén a 19. fejezetből, amelyből a múlt vasárnap olvastuk az igét, annak az igerésznek a soron következő szakaszát, az apostolok cselekedetei 19. fejezetéből, a 23. verstől olvasom az igét, a 40-es versig. Az ötvösök zavargása Efézusban. Abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt, mert egy ötvös, név szerint Demetriosz, ezüstből kis Artemis templomokat készített, és ezáltal nem csekély keresethez juttatta a mestereket. Ez az ember összegyűjtötte a mestereket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk. De látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte az egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy azok, amelyeket emberkézzel csinálnak, nem istenek. Nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem az is, de nagy istennőnek Artemisnek a templomát is semmibe veszik, és így ő, akit az egész Ázsia és az egész földkerekség tisztel, el fogja veszíteni dicsőségét. Amikor ezeket meghallották, haragra gerjedtek, és így kiáltoztak. Nagy az efézusi Artemis. Az űrzavar kiterjedt az egész városra, majd egy akarattal a színházba rohantak, és megragadták a macedón Gájuszt és Arisztarkoszt, Pál utitársait. Pál is be akart menni a négy gyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzen neki és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltotta, a gyűlés ugyanis összekavarodott, és legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. A tömegből a zsidók Sándort állították az emelvényre, őt előre küldve, aki ezután kezével intve védő beszédet akart mondani a népgyűlés előtt. De amikor felismerték, hogy zsidó, egyetlen kiáltás tört ki mindenkiből, és ezt lehetett hallani, mint egy két órán át. Nagy az efézusi Artemis. Végre a város jegyzője lecsendesítette a sokaságot, és így szólt. Efézusi férfiak, van-e olyan ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy istennő Artemis templomának és az ő égből leszállt képének az őrzője? Mivel tehát ezt senki nem vitatja, nyugodjatok meg, és ne kövessetek el semmiféle meggondolatlanságot. Mert ide hoztátok ezeket az embereket, akik nem templomrablók, és nem is káromolják a mi istennőnket. Ha tehát Demetriosnak és a hozzátartozó mestereknek panaszuk van valaki ellen, vannak törvénykezési napok és vannak helytartók, pereljenek ott egymással. Ha pedig ezen kívül van valami kívánságotok, a törvényes népgyűlésen azt is el lehet intézni. Mert így is az a veszély fenyeget minket, hogy lázadással vádolnak a mai nap miatt, nincs ugyanis semmiféle ok, amellyel meg tudnánk magyarázni ezt a csődületet. Ezeket mondva feloszlatta a gyűlést. Áldja meg az Úr Jézus az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, annak megőrzését, megtartását és továbbadását is. Helyünkön maradva, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, a te igédet. Olyan csodálatos, hogy a földi életünk útvesztőiben, ahol sokszor lelki sötétségben lennénk, a te igédet adod, hogy a hívő szív, aki keres téged, keresi a helyes utat, nehogy ösvényei, görbék, gonoszak, hamisak legyenek, az megtalálhatja a te igédben a világosságot, a vezetést, a tanácsot, hogy hogyan járja élete ösvényeit. Magasztalunk téged, hogy lehet Bibliánk, hogy olvashatjuk odahaza is. És köszönjük neked a vasárnapot, amelyet arra rendeltél, hogy a te új szövetségi néped összejöjjön, igédet olvassa, hallgassa, megértse, befogadja, és a hallott tanítás alapján élje az életét. Köszönjük, Urunk, hogy rendeltél egy napot, amelyen megállítasz minket, hogy megpihenjünk fáradozásainkból, munkáinkból, hogy megálljunk és elcsendesedjen a lelkünk. Köszönjük így a mai vasárnapot, az esős, borongós napot, amelyen szólsz hozzánk, mert igét készítettél mára is nekünk. Köszönjük, hogy te tanítasz, a gyarló emberi szavakon túl a te üzeneted, ami szívünkig hatolhat, megmenthet, megtarthat, és az örök életre elválaszthat bennünket. Rád szeretnénk bízni, Urunk, ennek a gyülekezetnek minden tagját, kicsiket és nagyokat. Külön kérünk téged a nyomorultakért, árvákért, özvegyekért, gyászolókért. Könyörülj a betegjeinken, a kórházban levőkön. Könyörülj azokon, Urunk, akik erőtlenségben, betegségben, fájdalmakban vagy valamilyen lelki próbákban vannak. Állj melléjük, állj oda mindannyiunk mellé. Hajolj hozzánk szabadításoddal, kegyelmeddel. Te hallgass meg imádságunkat, és te add meg a téged kérők imáját, kérését. Köszönjük, Urunk, hogy a te szavad, amely mára adatott, általad lesz élő, ható és személyes. Kérünk, hogy tedd azt valóban azzá. hadd értsük meg, hadd leplezzen le minket, de hadd indítson tovább. Adjon kegyelmet, adjon békességet, adjon nekünk a te igéd, bűnbocsánatot. Köszönjük, hogy meghallgattál, hogy itt vagy közöttünk. Áldott légy Istenünk örökké. Amen. Énekszóval készülődjünk az ige hirdetésének a hallgatásához. Testvérek, a 119. Zsoltárunk első versét énekeljük. Keressük ki tehát énekes könyvünkből a 119-es Zsoltárunkat, és annak a legelső versét énekeljük. 119-es Zsoltárunk legelső versét énekeljük, amely így kezdődik. Az oly emberek nyilván boldogok, ki igazsággal járnak életükben. Bizonságtételem alap ígéje írva található Pál apostolnak a Kolossébeli gyülekezethez írott levelében, a Kolossé levélnek a harmadik fejezetéből olvasom az első és a második verseket. Ezeket a verseket a köszöntésben, szintén az Isten tisztelet első mondataiként hallották már a testvérek. Tehát Kolossé levél, harmadik fejezet, az első két verset olvasom. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókra törekedjetek, ne a földiekre. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, mindannyian ismerjük azt a kifejezést, hogy valaminek a másik arca. Néha egy-egy író, vagy akár egy-egy rendező is adja a művének, könyvnek vagy filmnek azt a címet, hogy valaminek a másik arca. Az amerikai álom másik arca, vagy valamelyik városnak a másik arca. Arra szoktuk ezt használni, amikor a láthaton túl elmondjuk, hogy nem csak minden olyan rózsaszín, mint ahogy első pillantásra tűnik, hanem van valaminek árnyoldala is. Egy héttel ezelőtt Efézusnak a történését olvastuk, csodálatos hatását az Isten igéjének, és Pál apostol ige hirdetése nyomán láttuk, hogy mennyire megerősödött az ige, tömegek engedelmeskedtek a hit útjának, és léptek az engedelmesség ösvényére. Hát ha ma címet kellene adni a mai történetnek, akkor azt kellene adnunk, hogy az efézusi város másik arca. Mert látjuk, hogy Efézusnak van egy másik arca. Nem csak tömegek, akik az igének engedelmeskedtek, hanem vannak tömegek, akik ellenállnak gyűlölettel, gonoszsággal a hit útjának, Isten akaratának. Így fogalmazzuk meg a mai tételünket, hogy aki tanulja, hogy mellette végbe mennek Isten kegyelmének, igéjének csodálatos hatásai, és saját maga mégsem enged az evangéliumnak, az menthetetlenül elveszhet. Tehát aki tanulja, hogy mellette végbe mennek Isten kegyelmének, igéjének csodálatos hatásai, de saját maga mégsem enged az evangéliumnak, az menthetetlenül elveszhet. Az ötösök zavargása címen van benne az új fordítású Bibliában, amely címeket ad a szakaszoknak. Ez a történet, amelyet olvastam előttetek, és itt ebben a városban több mint két évig prédikál Pál. Olvastuk a múlt vasárnap, hogy azon a vidéken és egész Ázsiában meghallották az evangéliumot. hogy az embereknek a fülébe jutott, hogy Krisztus szereti az embert, megváltotta. És hogy azok a bálványok, amikben a korabeli ember bízott, szobrocskák, azok nem mentenek meg. Akinek a lelkében ott volt a vágy, hogy oda tartozzon egy élő Istenhez, aki megmenthet, aki szeret, az mind Isten fiát, Jézust választotta, és a hit útjára lépett. Itt pedig arról olvasunk, hogy van egy Demetrios nevű ötvös, aki hatalmas vagyont halmoz fel az ötvös társaival együtt, abból a dologból, hogy Efézus bálványimádó város. Az ókor egyik csodájának tartják ma is a régészek, nem olyan régen találták meg az efézusi Artemis templomot, egy olyan hatalmas templomot, ahova a világ minden tájáról tényleg az ókorban jártak. Ez egy termékenységi kultusz volt, egy nagyon pogány és egy nagyon parázna, rettenetes szertartásokkal járó kultusz, és bizony a Diana istennőként is ismert termékenységi vallásnak a vezetőjét, hát sokan tisztelték. Na Demetrius készített ezüstből kicsike Diana szobrocskákat, kicsike Artemis templomokat, amelyet ennek a pogány vallásnak a követői vettek, mint a cukrot. Hatalmas pénzt halmozott fel mindegyik ötvös abból, hogy kérem szépen, tele van bálványimádó emberrel ez a világ, akik áldoznak a bálványaikra, akik pénzt költenek olyan dolgokra, amelyet Isten előtt úgy kellene megítélnünk, hogy arra egy fillért nem adunk ki. És amikor terjed az evangélium, akkor mindenkinek a fülébe jut, hogy a kis Diana szobrocska, Artemis templomocska, egyáltalán fából, kőből, aranyból, ezüstből készült bálványszobrok, hát bennünket nem mentenek meg. Ezek nem istenek. Ezek tehetetlen bálványok. Akkor visszaesik a bevétel, és észreveszi a pénztárcáján sok ötvös, hogy kérem szépen, már nem veszik úgy ezeket a kis Artemis templomocskákat az emberek, mint régen, és jön a gyűlöletteljes indulat, lepálékkal, levvel az evangéliummal, amely tönkreteszi az üzletet. Demetrius a szószóló összehívja az ötvösöket, és jól felhergeli a szakma beli embereket, hogy ez így nem mehet, mert itt jött ez a pál, aki elterjesztette Ázsiába, hogy amiket emberkéz alkot, az nem Isten. És csődbe megyünk, hát mi lesz így velünk, hogy nem lesz pénzünk. Ez a kiinduló pontja ennek az egész lázadásnak, zavargásnak, és amit a pszichológusok olyan jól megfogalmaznának, hogy mekkora tömegpszichózis keletkezett, hát képzeljétek el, hogy ennek a kezdetleges kicsiny szónoklatnak milyen hatása lesz, hogy elvonulnak a színházba, ott szokták tartani a népgyűlést, és két órán keresztül üvöltik teli torokból, hogy nagy az efézusi Artemis. Leírja a Biblia, hogy sokan azt se tudták, hogy miért ment oda a tömeg, magával sodorta őket a tömeg, mindenki arra megy, megyünk mi is arra, mindenki ezt üvölti, akkor mi is üvöltjük ezt. Döbbenetes dolog a tömegnek a sodró ereje, vigyázzatok mindig, hogyha tömegbe kerültök, nem mindegy, hogy milyen lelkület ragad magával bennünket. És nagy nehezen tudja lecsitítani a városnak a jegyzője ezt a csődületet, és kicsit van benne bölcsesség, elmondja, hogy hát kérem szépen, azért a római birodalom, ha meghallja, hogy mi két órán át üvöltöztünk a stadionba, azt fogják hinni, hogy fellázadtunk a római birodalom ellen, Efézus ebben az időben ugye a római birodalomnak a tartománya, és hogy nem tudjuk megmagyarázni, hogy minek ez a csődület. És aztán szépen lassan mindenki hazakullog, hazaballag a maga otthonába. Pált nem engedték a tanítványok a népgyűlésbe, féltek attól, hogy az ördög gyűlölete, amely ott volt ezekben a pogány emberekben, Pálban is kárt tesz, jól tették. Ilyenkor bölcsebb távol maradni az ördög tomboló dühétől minden hívő embernek. Hát eddig a történet, és nézzük most mögéje, hogy mik a tanulságok. Az első tanulság, hogy ahol Istennek a munkája elindul, és elkezd kiteljesedni, gyümölcsöket hozni, ott mindig azonnal megjelenik az ördög is valami ellenmunkával. Mindig így van. Az ördög észreveszi, hogyha te életedben van egy változás, megindulás, ha elkezdesz igét olvasni, komolyabban imádkozni, ha elkezdesz időt szánni arra, hogy odaérj a gyülekezet alkalmaira, akkor ő is latba veti magát. Lendületbe jön az ördög, és mindig igyekszik a hit dolgai elé, akár csak a reggeli csendesség elé valamilyen akadályt gördíteni. Itt Efézusban is látjuk, hogy megindul Isten lelkének a munkája. Tömegek kezdenek megtérni, engednek az igének, és jön az ördög, talál eszközt Demetriosban, aki fel tudja hergelni Efézus maradék pogány lakosságát a kereszténység ellen, izzó gyűlölettel, indulattal át tudja őket itatni, meg tudja őket tölteni. Mindig figyeljetek oda, hogy amikor Istenhez közelebb kerültök, amikor érzitek, hogy most előbbre haladtam a hitben, több mindent megértettem a Bibliából, most boldogság van bennem, elengedtem bűnöket, szenvedélyeket, dolgokat, és Isten ezt megáldott, és közeledek Istenhez, és haladok a keskeny úton előre, akkor számíts arra, hogy fog jönni az ördög és támadásért. A héten volt az ige, a lózunk, bibliolvasó kalauzban, a Lukács 22.31, amikor Jézus mondja nagy csütörtök este Péteréknek, hogy Simon, Simon, ime a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Van kikéretés. Az ördög néha kikér és jár a rosta. Ilyenkor több próba adatik rád, több támadás, több kísértés ér, állj meg szilárdan. Állj meg a hitben rendíthetetlenül. Ha az érzelmeiden keresztül támad, imádkozz még többet. Támaszkodj hitben Isten szavára, igéire, ígéreteire. Hogyha emberi támadás ér, menekülj oda a te mennyei atyádhoz. Ő a te menedéked, várad. Ha bármilyen baj ér, gyász ér, betegség ér, rossz hír, menekülj oda Istenhez. Ő a te győzelmed. Amikor az ördög munkái megsokasodnak körülötted, van egy győzelmes urad, akibe te belekapaszkodhatsz, és ő nem akarja, hogy elbukj, nem akarja, hogy elsodródj, hanem azt akarja, hogy ebben a próbában győztes legyél, kiáld a próbát, megállj a hitben, megmaradj mellette. Második tanulság, hogy mindig hatalmas lehetőségnek vet, hogyha tanulja lehetsz, hogy Isten igéje a környezetedben hogyan munkálkodik. Emlékeztek, így fogalmaztuk meg a mai tételünket, hogy aki tanulja annak, hogy mellette milyen hatalmas hatása van az Isten kegyelmének és igéjének, és ennek ellenére saját maga ellenáll az evangéliumnak, az elveszik. Demetriosék látták több mint 2 éven keresztül, hogy egy csomó efézusi ember megváltozik. Alkoholisták most nem a kocsmába járnak, hanem gyülekezetbe járnak, megtisztult élettel. Paráznák most hűséges, tiszta életet élnek. Csavargók, lumpenelemek, lusták szorgalmasan dolgoznak. Becsületesek, tisztességesek. A hazudozók egyenesek, és őszintén beszélnek. Amikor ezt látták, el kellett volna gondolkodni, hogy az a hatalom, ami megváltoztat egy bűnöst, az egy csodálatos életre hívó hatalom. Mindig te is vedd hatalmas lehetőségnek, hogyha tanulja lehetsz ennek. Hogy a melletted levő ember, akár csak a gyülekezetben, aki melletted szokott ülni, előbbre halad a hitben. Megváltozik, formálódik. Sajnos néha az emberi gyarlóságból csak azt hellik, hogy elkezdünk irigykedni, aki előbbre tart mi nálunk a hitben. Ne tedd, mert saját magadat fosztod meg az áldástól. Örülj neki, dicsérd érte Istent, ha valaki megelőz a hitben, magasztald az Urat, és alázd meg magadat, hogy Isten téged is előbbre vigyen. Soha ne irigykedjetek azokra, akik esetleg rövidebb idő alatt nagyobb utat megtettek a keskeny uton, mert te már sokkal régebb óta, és a másik meg, ő meg megbecsültebb, és te magad is esetleg látod, hogy ott kellene neked is tartani, ahol a másik tart. lehetőségnek vett az Isten kegyelmének meglátására, hatalmának magasztalására. Demetriosz és a többiek tanúi voltak másokban az ige hatásának, de őket ez bosszantotta. Ők irigykedtek, őnekik ez nem tetszett. Aztán nézzük a harmadik tanulságot. Mi volt fontosabb az ötvösöknek az üdvösségnél? Olyan egyszerűen látjuk, hogy igazából mi van a dolgok mélyén. Nem a Diana istennő tiszteletét féltették, a pénztárcájuk vastagságát féltették. Hát a pénz. A pénz. Addig nem zavarta az ötvösöket a keresztény evangélium, amíg az ő pénztárcájuk tele volt. Hadd mondjam el nektek is, hogy addig az ördögöt se zavarja a kétfelé sántikáló életünk, amíg ez az ördög országának nem okoz gondot, nem jelentesz a veszélyt, nem jelentesz az ördög országára, akkor nem zavar. Nem zavarja az ördögöt a te hited. De mihelyt valaki elkezd egészen komolyan odaszánt életet élni? Mihelyt valaki elkezd igazán a hit útján járni? Bosszantani fogja az ördögöt meg az embereit. Tudjátok, testvérek, így derül ki igazából, hogy milyen hívő vagy. Ha te környezetedet nem bosszantja a hívőséged, akkor nem tekint ellenfélnek az ördög. Azt mondja, hogy ez langyos, nem jelent rám veszélyt. De amikor a hitedért kapsz egy-egy bökést, egy-egy szurkálást, egy-egy beszólást, akkor tudod, hogy jó úton vagy. Akkor jó úton vagy. Nem tetszik az ördögnek a te bibliás életed, gyülekezetbe járó életed, tiszta beszéded, őszinteséged, tiszta szíved, ez zavarja őt. Sokszor így van, hogy mindaddig, amíg nincs egy világító élet egy hitetlen családban, addig nem veszik észre a bűneiket. Egyszer egy családban megtért az édesapa, aztán a két gyermek is, a két kamaszkorú gyermek is. Az az édesanyja, aki még nem adta oda a szívét Jézusnak, azt mondta a másik három családtagnak, hogy én nekem addig akkora békességem volt, amíg ti nem kezdtetek el bibliázni. Na persze, világítani kezdett három élet, ami azelőtt ugyanolyan sötétségben volt, mint az édesanyja élete még mindig. Egyből leleplezi azt, aki még nem az Úré. Egyből szemet szúr annak, akinek az életére leplezőleg hat a hívők tisztasága, beszéde, szentsége, mértéke, amivel élnek. A Demetriuszékat is elkezdte bosszantani, hogy hát csökken a bevételünk. Hát mennyi ember enged már az evangéliumnak, meg nem tudjuk ezeket a bóvli vackokat eladni, és meggazdagodni az emberek pogánságából. És a negyedik tanulság, Demetriosznak ma is vannak követői. Nehogy azt gondoljuk, és nehogy úgy menjünk haza, hogy ez ókorban milyen pogány emberek éltek. Tessék, az ember nem változik. Az ember nem változik. Megváltozhatnak a körülményeid, ha nem vagy Jézusé, viszed magaddal a problémát. Viszed magaddal a békétlenséget. Nézzétek meg a fiatalokat. Van, aki egyből külföldre megy, mindenhova elmegy munkát vállalni. Igazából ez a belső békétlenség hagyja őket. Azt hiszi, hogy ott majd jó lesz, de visszük magunkkal a békétlenséget és a bűnt. Hiába változtatsz meg mindent magad körül. A probléma benned van. Az Isten nélküli állapot bűnben való problémája. Ebből csak a Jézushoz való megtérés segít. És akkor már mindegy a körülmény, akkor lehetsz a gulágon, ahogy a múltkor mondtam példaként, lehetsz börtönben, lehetsz jólétben vagy szegénységben, lehet családos, vagy lehet az ember magányos, ha a lelke mélyén békessége van, mert Jézus befogadta, akkor mindegy a körülmény. Demetriosznak megvannak ma is a követői. Azt a kérdést kell föltenni, hogy mi a fontosabb? Mi fontosabb nekünk az üdvösségnél? Testvér, mi fontosabb neked az üdvösségednél? Nagyon sokszor a mi szavaink is becsapnak. Még saját magunknak is tudunk hazudni. Fölteszi nekünk egy lelkipásztor ezt a kérdést. Van-e valami fontosabb a te üdvösségednél? Egyből tudnánk rá vágni, ó, semmi. De nézzük meg az életünket, hogy abból kiderül, hogy mi fontosabb a szívünknek, az üdvösségünknél. Bizony tanúskodnak ellenünk a vasárnapi munkáink, amikor tudnánk máshogy intézni, de a hétvégi házban a fűnyírást, a telket, a szőlőmetszést, meg a szüretet, meg mindent vasárnapra teszi az ember. Tanúskodnak ellenünk, amikor nem kellene bemenni, van olyan munkája, ahol behívnak vasárnap. Az nem bűn a Biblia szerint. De amikor mi vállalunk túlóra pénzért vasárnapi munkát, nem különbözünk Demetriosztól, mert a pénz fontosabb lett a vasárnapi istentiszteletnél. Aztán tanúskodnak ellenünk a mi szabadidőnkben eltöltött dolgaink. Mi fontosabb az üdvösségnél? Fontosabb néha a sport, egy foci meccs. Most már 2 hét múlva kezdődik az olimpia, és majd csak nézzük meg az életünket, hogy hányszor nem fogunk odaérni vasárnap az Isten tiszteletre az olimpia miatt. Bizony, testvérek, ismerek olyan embert, aki 2 hétig nem is alszik, mert akkor a sportrajongó. És éjszaka is fönn van, és 2 hétig kávén él, de ő neki minden meccset, minden sporteseményt meg kell nézni. Kiderül ám, hogy mi a fontos a szívünknek. Kiderül ám, hogy mi a fontosabb a szívünknek az üdvösségnél. Demetriosznak a földi, a mulandó, az anyagi fontosabb volt az örökkévaló dolgoknál. És itt jön be, testvérek, ehhez a történethez csodálatosan Pál apostolnak a szava, a Kolossé 3-ból. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókra törekedjetek, ne a földiekre. Ez egy csodálatos mondat. Világos beszéd. Itt élünk ezen a földön. Kell aludni, enni, dolgozni, pénzt keresni, de ennek meg kell legyen a maga helye. Az igazi parancs arról szól, hogy az odafennvalókkal törődj, ezekkel foglalkozz, és csak másodsorban jöhetnek a földiek, másodsorban jöhet minden, ami a múlandó világhoz tartozik. Mit gondolnátok arról a párbeszédről, amelyet kicsit elképzeljük, hogy az utolsó napon mit mondanának az emberek Istennek? Amikor az Úr elválasztja egymástól, ugye, a juhokat a kecskéktől, ahogy mondja Jézus a példázatban, az üdvözülőket az elkárhozóktól. És a szomorúan Isten a szívéből kérdezné meg azokat, akik nem őt választották, hogy miért nem hallgattad meg soha az evangéliumot? Miért nem értél oda egyszer sem az ige hirdetése? Képzeljétek el azokat az érveket, amiket az ellenünk tanúskodó életünk tudna mondani, hogy Uram, tévéztem, horgáztam, nem értem rá, mert éppen kapáltam. Füvet nyírtam, és ezért soha nem hallottam az evangéliumot. Képzeljétek el ezeket az érveket. Hát Uram, az olimpia miatt nem megyek be a mennybe. Képzeljétek el. Lehet olimpia, lehet sok minden. A szívedben az első helyen viszont Istennek kell lennie. Vajon mivel törődünk? Mivel foglalkozunk? Mire törekszünk? Az odafennvalókra, vagy a földiekre? Kolossé 3-ból úgy vágyom arra, hogy a szívetekbe legyen beírva ez a 2 igevers. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus is van, aki az Isten jobbján ül. Az odafenn valókra törekedjetek, ne a földiekre. Többször mondtam már azt a különös üzenetet, nem adja vissza a magyar Biblia, amikor Jézus a hegyi beszédben azt mondja, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun. ez a szó, amit igyekeznek fordít a magyar Biblia, ez sokkal erősebb. Az ógörög Bibliában ez egy élethaláltuság jelent. Tehát úgy kellett volna valahogy fordítani, hogy élethalál harcot vívva, menj be a szoros kapun. És járd végig azt a szoros kaput, keskeny utat, az életösvényét, mert így fogsz üdvözülni. Testvérek, itt azt olvasok, hogy törekedj, keresd az odafennvalókat. Hogy állunk mi ebben az élethaláltusával? Az örök életünk a tét. Jó kifejezést használ a görög Biblia, hogy élethaláltusa. Hogy állsz az odafennvalókat kereséssel? Vagy még, ha Isten megnéz bennünket, mindig az alantvalókat, a földieket, a mulandókat hajszoljuk. Sokat elárul rólunk, hogy hogyan töltjük a szabad időnket, hogyan gondolkozunk a vasárnapról, hogyan igyekezzük a családi dolgokat, programokat is úgy irányítani, hogy jönnek a gyerekek, de nézzétek, akkor ti is gyertek az Isten tiszteletre. Vagy ha ők nem érnek oda, akkor nézzétek, délre gyertek. Sok mindent elárul, hogy egy nagymama hogyan igyekszik irányítani a fiatalokat. Milyen példát ad? Ha azt látja a következő nemzedék, hogy a nagymamának, nagypapának ez olyan fontos, hogy ő odaér. Fontosabb az ige, az Istennel való találkozás mindennél, még az unokánál is, hadd fogalmazzunk tisztán, akkor ad jó példát a hívő nagymama és a hívő nagypapa. Nézzétek Jézust, aki megmutatta a földi életében, hogy hogyan kell keresni az odafennvalókat. Ő állandóan úgy élt, és a földi élet egy csodálatos példa, hogy állandó kapcsolatban az atyával. Arról olvasom, hogy néha korán reggel fölkelt, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Testvérek, mi milyen áldozatot hozunk meg a csendességünkért? Tudsz-e korán kelni, hogy el ne maradjon az imádság, igeolvasás? Vagy csak Isten úgy ismer bennünket, vagy a fiainkat, unokáinkat, hogy ja, ők azok, akik minden reggelt átalusznak, mert egész vasárnap alusznak, mert szombat éjszaka a buliba voltak, és nem mennek el az Istennel való találkozóra, mert vasárnap délig alszanak. Hogyan ismer bennünket Isten? Nézd Jézust, aki helyetted és érted az odafennvalókat kereste, hogy te beöltözhess majd az ő igazságába. Ő kereste az atyát, hogy neked közösséged legyen vele. Ő bűnhődött a te bűneidért, hogy te kegyelmet kaphass. Ő volt az, aki magára vette a te szennyes ruhádat, hogy te magadra vehesd az ő tiszta ruháját. Ő volt az, aki a pokolig elment, és a pokolra szállt, aki kínokat élt át helyettünk. Hogy nekünk soha ne kelljen a pokolra leszállni. Soha ne kelljen az ítélet iszonyatos kínját átélni. Hogy élessünk örökké. Mindez a csoda, amiről szól minden, a kereszteléskor, a temetéskor is, ugyanezzel az igével, ugyanezzel az evangéliummal vagyunk az emberek felé, hirdetjük a reménységet, hogy Isten szerette a bűnös embert. Megváltotta, hogy aki hisz Jézusban, örök élete legyen. Isten nagyon szeret téged. És nagyon szereti a Demetriosokat, és vágyja őket megmenteni. De aki csak a földivel törődik, és még azután is, hogy tanulja, hogy más emberek mellette életre támadnak, nem választja az evangéliumot, menthetetlen marad. E történettel fejezem be ma is. Georgia államban van egy Atlanta nevű városka, nem azonos ugye a ugyanilyen nevű állammal, és ebben a városkában, a protestáns gyülekezetben egyszer fölállt egy ember, hogy elmesélje a megtérésének a történetét. És elmondta ez az ember, hogy Sydneyben, Ausztráliában járt, és a nagy városnak a King's Cross nevű sarkánál volt, amikor hátulról megérintette valaki a vállát, kabátját, megfordult, és ott állt előtte egy ausztráliai hajléktalan csavargó, és csak egyetlen egy mondatot kérdezett tőle, hogy Uram, hogyha ma este meghalna ön, hol töltené az örökké valóságot? És elmondta ez a fiatal ember az amerikai gyülekezetben, hogy olyan mély hatással volt rá ez a kérdés. 3 hétig nem hagyta nyugodni. Kereste az Istent, kereste erre a kérdésre a választ, és végül megtért, befogadta az Úr Jézust, és ott talált békességet, örök életet. Az atlantai gyülekezet lelki pásztora csodálkozott, hogy hogyan lehet egy hajléktalan csavargó ilyen nagy hatással erre az emberre, de még nagyobbat csodálkozott, amikor 3 évvel később ugyanezt a történetet ugyanabban a gyülekezetben megint elmesélte valaki, egy másik férfi, hogy ő is Ausztráliában, Sydneyben járt, a King's Cross-nál, ugyanúgy hátulról egy csavargó megrántotta a vállát, hátrafordult, és ugyanezt a kérdést hallotta meg, hogy Uram, ha ma este meghalna ön, hol tölteni az örökké valóságot? Őt sem hagyta nyugodni ez a parányi kérdés, és ő is néhány hét múlva Krisztus evangéliumában találta meg a szíve békességét. A lelki pásztor most már elgondolkodott, hogy milyen különös, hogy ott van egy csavargó, aki mindenkitől ugyanezt a kérdést ugye kérdezi, és most már csak az ő gyülekezetében van 2 férfi, és aki erre a bizonyságtételre indult el Isten felé. Aztán mi történik? Néhány hónappal később egy keresztény konferenciára ő is Ausztráliába, Sydneybe kell, hogy utazzon, és az egyik estén úgy dönt, hogy elmegy a King's Cross-ra, hátha találkozik ezzel a hajléktalan csavargóval, aki már 2 embert is Jézushoz vezetett az ő gyülekezetében. Amint ott fel alá sétálgatott, egyszer csak megragadja őt is a kabátját hátulról egy kéz, sarkon fordul, de mielőtt a csavargó bármit mondhatna neki, megszólal a lelki pásztor, hogy tudom, mit akar kérdezni. Az, hogyha ma este meghalnék, akkor hol tölteném az örökké valóságot? Elkerekedett a hajléktalan szeme, hogy honnan tudja, Uram? És erre elmondta a 2 gyülekezetében levő férfi történetét, aki ennek a kérdésnek a hatására kezdett el keresni, kezdte el kutatni, hogy hol találja meg szíve békességét, és találta meg Jézusban, az Isten evangéliumában. Elsírta magát ez a hajléktalan, és elmondta a lelkésznek, hogy 10 évvel ezelőtt lett ő az Úr Jézusé, és vágyott szolgálni. Vágyta szolgálni Istent. És azt mondta, hogy Uram, én nekem ezzel a körülményekkel, ilyen külsővel, ilyen adottságokkal nincs semmi lehetőségem, akkor határoztam el, hogy ezt az egyszerű kérdést fogom feltenni az embereknek, itt, amerre szoktam járni, de soha nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy hatással lesz az a szolgálat, amit Isten ilyen parányi dologként rám bíz. Megható történet, és amikor igét hallgatunk, akkor Isten mellénk lép. Néha egy jelentéktelennek tűnő szolga által megragadja a ruhádat, és azt kérdezi, hogyha ma este hazaszólítana Isten, hol töltenéd az örökké valóságot? Hallottál-e már arról a Jézusról, aki érted meghalt, hogy te élhess örökké odafenn? Mit tud a keskeny útról, az élethalátusáról, hogy igyekezz oda bemenni? Mit tudsz a Jézusban való életről, annak naponkénti megtapasztalásáról, az Istennel való közösségről? Vajon nem téged keres-e a te ruhádat, picit megrángatva Isten, hogy figyelj rám, gyermekem, ma téged akarlak megmenteni. Amen. Feleljünk az ígére, testvérek! A 119. Zsoltárunknak a 6. versét énekelve, 119. Zsoltárunknak a 6. versét énekeljük most. Így kezdődik a 119. Zsoltár 6. verse. A te igédet rejtem szívemben, hogy semmi bűnnel ne bántsalak téged, de megmaradjak te ősvényedben, minden dolgomban megtartom törvényed. Ó, áldott Isten, taníts engem, hogy igazán értsem rendelésed. Thank you. Maradva, gyertek, imádkozzunk. Urunk, azt látjuk a Biblia történeteiből, hogy akkor van esélyünk az örök életre, ha te igédre figyelünk. Ha veled találkozunk, és ebből a találkozásból bennünk hatalmas változás lesz. Akkor van esélyünk örökké élni, hogyha Jézust befogadjuk. Ha te igédre egy életen keresztül figyelünk. Urunk, annyi mindent bezártunk már a szívünkbe, befogadtunk sok-sok gondolatot, ennek a világnak tanait, ideológiáit, bennünket is a szél sodort ide és oda, úgy, ahogy Demetriosz tömege talán, hogy sokakat a városban besodort a népgyűlésre, akik azt sem tudták, hogy miért vannak ott, mi is sodródtunk gonosz ösvényeken, sodródtunk bűnökbe, sodródtunk olyan utakba, amelyek nem a te ösvényeid voltak. Légy irgalmas hozzánk, Urunk. Szeretnénk most a te ígéret a szívünkbe zárni. Szeretnénk a te szavadra figyelni, szeretetedről hallani, és a te evangéliumodra úgy figyelni, hogy az az életünket menti meg az örök halából. Köszönjük, Istenünk, hogy keresel bennünket az ige hirdetéseken keresztül, hogy megszólítod a szívünket, hogy megérintesz, hogy érezzük, hogy másként megyünk haza, mint hogy idejöttünk. Kérünk téged, hogy akiket keresel ajkán, akiket ki akarsz ragadni, abból az elveszett állapotukból hozd el őket közénk. Hozd el őket igét közé, igét közelébe és a veled való találkozásra. Találd meg a téged keresőket, a rád szomjazókat, Urunk. És találd meg közöttünk is azokat, akik utána te szíved vágyik, hogy életüket, szívüket neked adják. Magasztalunk téged, hogy örökké való szeretettel szerettél, és amikor mi még nem is hallottunk róla, te megváltottál, értünk megbűnhődtél, hogy bűneink miatt el ne vesszünk. Köszönjük neked az evangélium csodálatos örömhírét, az örök élet bevezető utat, amelyet Jézus készített, hogy ráléphetünk ittben, és járhatunk rajta, és örökölhetjük Jézus Krisztus vérének érdeme által a mennyet. Urunk, gyógyíts meg a betegjeinket, és könyörülj a szenvedőkön, a mélységben levőkön, adj erőt az erőteneknek, vigaszt a szomorkodóknak, felüdülést azoknak, akiknek a lelke elfáradt és elfásult. Te emelj fel valamennyiünket, nagy-nagy szereteteddel. Köszönjük, hogy reményünk vagy, hogy erőnk és győzelmünk vagy, hogy te vagy a mi üdvösségünk örökre. Áldott légy Istenünk mindenért. Amen. A csendes percben mindenki a saját szíve imádságát vigye oda bátran őszintén az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 264-es énekünknek a 4. és 5. versei, tehát a maradék 2 vers, amit még nem énekeltünk, 264-es énekünknek 4. és 5. verseit énekeljük a kivonulás előtt. 264-es énekünk 4. verse így kezdődik: áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat.